Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelleni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéi. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim, az én szavaim nem múlnak el. Rögtön az első gondolatunk lehet az, hogy éppenséggel a hitünk alapján Jézusról úgy beszélünk, mint a megtestesült szóról, a megtestesült igéről. Ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy az én szavaim el nem múlnak, ebben tulajdonképpen az az üzenet is benne van, ahogyan Isten azt mondja Jézus Krisztuson keresztül, hogy nem múlok el, hogy örök érvényű vagyok. És amikor ezt a kijelentést próbáljuk megérteni és értelmezni, mit jelent ez, hogy Isten szava nem múlik el? Akkor először is láthatjuk azt a nehézséget, amivel éppen a Szentírás okán találkozunk. Azon, hogy mondjuk kezünkbe vesszük az Ószövetségi Szentírást, vagy éppen most, ahogyan a Zsoltárnak a válaszát énekeltük, és van abban nagyon sok olyan kijelentés, ami mintha köszönő viszonyban sem lenne, sem Jézussal, sem Jézusnak a mennyei atyával, sem az Új Szövetség Istenével. Emlékszem, egyszer egy papi találkozón beszélgettünk, és akkor valahogy szóba került az, hogy mi is a pasztorációnak az egyik legnagyobb nehézsége. És azt mondta egy számomra hiteles, idősebb paptestvérem, tudjátok, én az Ószövetségi Szentírást nagyra tartom, de van benne egy fordulat, na én azt nagyon szívesen kivenném belőle. Persze, hogy érdekelt minket, hogy melyiket venné ki belőle. Azt mondja, tudjátok, ez az a fordulat, amikor azt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy. Azt mondja, hogy te ezek a legnehezebb helyek. Mikor azt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy, és akkor ott jön valami olyan szöveg, amitől mi magunk is megijedünk, vagy esetleg elborzadunk. Ezt mondta volna Isten, jaj! Hát ezek lennének azok a szavak, amelyek el nem múlnak. Ennek az idős, tapasztalt pap testvérünknek a gondolata azóta is benn motoszkál a fülembe. Miért is? Azért, mert amikor, most mondjuk így nagyon egyszerűen, szó szerint vesszük és értelmezzük a Szentírást, főleg az Ószövetségi Szentírást, hát jaj nekünk. Azt lehetne mondani, hogy az valahogy ahhoz hasonlít, ez a szó szerintiségbe vetett hit, mint amikor valamire túl nagy fényt adunk, és attól vakulunk meg. Éppenséggel elvakulhatunk teljesen attól, hogy szó szerint mondjuk és értelmezzük, és aztán, hogy abból mi következik, még belegondolni is rossz. És aztán a másik pedig, nyilván eljuthatunk egy másik végletig, ez pedig az, hogy lekapcsolunk minden fényt. És akkor azt mondjuk, ugyan már mi igaz ebből, vagy ugyan már mit mondhatna Isten, ugyan már honnan tudhatnánk mi bármit is. Ez a másik véglet, amikor már semmi világosság nincs. Ezért éppenséggel, ha valamire rászorulunk, Isten szavának a megértése, vagy egyáltalán megsejtése kapcsán, az az evangéliumnak a világossága. Ezért így is mondhatnánk, ha egyszerűen csak szavakat akarnánk érteni, vagy megérteni, és főleg esetleg értelmezni, akkor nagyon könnyen tévútra visszük magunkat, ha nem látjuk a szavak mögött a szemét, azt a valakit, aki mondja. Mert éppenséggel, hogyha arra gondolunk, hogy mi az a szó, ami örök érvényű, azt nem egyszerűen csak egy igazságként látjuk, hanem azt valaki mondta, nem akárki, azt Jézus mondta. És ezért, hogyha szeretnénk jól érteni Isten szándékát, akkor nem elég nekünk a szó, az egész biztos, egy személy, és a személynek az egész élet útja, mindaz, amit tett, és mindaz, amit nem tett. Számunkra ez az, ami adja annak az összefüggését, hogy megsejtsük azt, hogy mi az, hogy az én igéim el nem múlnak, és hogy mi is az az ige. Szeretnék egy picit akkor még részletesebb lenni, vagy beljebb menni ebben a témában, hogy akkor, hogyha az evangélium fényénél olvassuk a Szentírást, akkor például mi az, ami jellemezhet bennünket. Az első gondolat így szól, hogy képesek vagyunk mérlegre tenni, és mérlegelni, hogy ez így hangozhatott el, vagy nem így, hogy mi annak a kijelentésnek az összefüggése, hogy ki mondja, és éppen kinek mondja, és milyen helyzetben mondja, és azt hogy tudtuk megőrizni, hogy létezik olyan, hogy irodalomkritika és szövegkritika, hogy a Szentírás tudománynak segédtudományai, de hát ebben most nem szeretnék belemenni. Vagyis képesek vagyunk mérlegelni. De ez csak az egyik rész. A másik pedig, hogy egy-egy ihletett pillanatban pedig képesek vagyunk nem mérlegelni, hanem valahogy úgy eljárni, mint amikor a feleség szól a férjének, és azt mondja, drágám, légy szíves, szaladj ki a kamrába, hozd be a kompótot. És amikor a férfit nem mérlegel, mert mérlegelhetne, mondhatna, hogy miért én menjek ki, miért a kamrába, miért a kompótot, miért most, miért neked, de nagy dolog, hogyha a hitünkhöz hozzá tud tartozni, hogy nagyon is tudunk mérlegelni, és néha pedig nem mérleglünk, nem azért, mert nem tudunk, hanem mert éppen nem itt van az ideje. Aztán a második, hogy képesek vagyunk azt mondani, hogy nekünk nem mindegy, hogy ezt kimondja. Igenis számít nekünk, hogy azt Jézus mondja, azért, mert ő nem akárki nekünk. Ez az egyik, nem mindegy, hogy ki mondja. És aztán arra is képesek vagyunk, hogy azt mondjuk, nekünk teljesen mindegy, hogy ki mondja, ha igaz. És éppenséggel van annyi Isten érzékünk, és az Isten országának annyi tapasztalata bennünk, hogy képesek vagyunk ilyen értelemben nem személyválogatónak lenni, és azt mondani, igen, igen, ez valami olyasmi, ami az evangélium fényében is megállja a helyét, és mindegy, hogy ki mondta. Aztán a harmadik, képesek vagyunk abban, hogy bízzunk ebben a szóban, vagyis, hogy az életünket és annak a cselekvéseit elkezdjük rábízni egy-egy szóra, és nyilván a szó mögött valakire természetesen, és közben pedig képesek legyünk arra is, hogy valamiben ne bízzunk, hogy legyen olyan szó, amire azt mondjuk, ebben nem bízok. Egy érett hitnek része az, hogy elég szabad ahhoz, hogy tudja, hogy mikor érdemes bízni, és mikor érdemes nem bízni. Aztán a következő, de nagy dolog az, hogy nem csak arra vagyunk képesek, hogy a szavak mögött meglássuk a személyt, aki azt mondja, és hogy mindez ezzel a személlyel való kapcsolatunkban nyerjen értelmezést, ami szóként elhangzik, hanem van még itt valami, amit érdemes külön is kiemelni. Ez pedig az, hogy nem mindegy, hogy kinek hangzik el az a kijelentés. Ez egyáltalán nem mindegy. És eszembe jut például az, nem egyszer, nem kétszer hallottam tőletek ilyet, hogy egy asszony szól a férjének, és azt mondja, ez nem mehet így tovább, ez nem jó így, ez nem jó nekünk. És a férfi hallja ezt, és érti is. Igen, hallom, ezt mondja a feleségem, ez nem jó így, ez nem mehet tovább. És így eltelik 10 év. És egyszer csak a feleség fogja a két bőröngyét, és elmegy. És abban a pillanatban a férfi azt mondja, na most már megértettem, mit mondott a feleségem. Éppenséggel 10 éven keresztül hallja ő azt a mondatot, érti is, igen, ez így nem mehet tovább. De hogy annak a mondatnak mi az üzenete? Azt lehet, hogy a 10. évben érti meg akkor, amikor az első éjszaka egyedül van otthon. Ezért éppenséggel egyáltalán nem mindegy, hogy ki hallja azt a szót, és hogyan halljuk Istennek a szavát. Eszembe jut egy másik kedves ismerősöm, ő azt mondja, hát például a Szentírásban, a Zsoltárok között van az a kijelentés, ami engem mindig elborzasztott. Ez pedig így szól, hogy enyém vagy. És akkor azt mondja ez az ismerősöm, hát én nagyon tisztelem a Szentírást, de mikor ez Isten ezt mondja, hogy enyém vagy, hát átjár a hideg. Hát én ezt a kijelentést nem tudom másképp hallani, mint hogy már érzem is, hogy szorongat engem Isten. És azt mondja, birtokollak, enyém vagy. Hát jaj, én nem akarok vele így lenni, hát muszáj, hogy ez így legyen. Hát mit csinál velem Isten? És akkor eltelt itt több évtized. Mondta ezt, jaj, ezt nem, ezt meghallom, nem vagyok tőle jól. És egyszer csak egy nagyon nehéz élethelyzetbe került. És ebben a nehéz élethelyzetben úgy érezte, hogy na most ő nagyon egyedül maradt. És föltette a kérdést szinte magától is, hogy most akkor ki az, aki velem van? És azt élte ott meg, hogy na Isten velem van. És ebben a pillanatban eszébe jutott ez a mondat, hogy Isten azt mondja, enyém vagy. És teljesen másképpen értette. És azt mondja, egyszer csak azt éltem meg, hogy amikor azt mondja, Isten enyém vagy, az azt jelenti, hogy hozzám tartozol, elszakíthatatlanul, végérvényesen, és ezért én sosem hagylak téged egyedül. És azt mondja, attól kezdve ez a mondat, hogy enyém vagy, az egyik legfontosabb mondata lett. Tehát a záró gondolat így szól, hogyha kezdünk és akarunk valamit kezdeni azzal, hogy mit jelent, hogy az ég és föld elmúlnak, az én igéim el nem múlnak, akkor ez nem csak azon múlik, hogy mi hangzik el, nem csak azon, hogy ki mondja, hanem hogy kinek.